Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy jöhetünk hozzád. Uram, megvallom neked, és megvalljuk előtted, hogy rád van szükségünk, Uram. Bevalljuk, Uram, hogy szükségünk van a te lelkednek erejére, megelevenítő igédre, Uram, hogy itt átfújjál közöttünk ma. Szükségünk van, Uram, arra, hogy betörzs a mi szívünket, megeleveníts, felbuzdíts, Uram, leleplezzél, és te sokkal jobban tudod, Uram, mi nálunk, hogy mire van szükségünk. Én arra kérlek, Uram, hogy amint ígérted a te hatalmas gazdagságod szerint, törzs be minden szükségünket. Ámen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ma délelőtt két helyről fogunk igét olvasni. Az egyik hely a János evangélium a harmadik részében lesz. János evangélium a harmadik részében az első verstől fogjuk olvasni az Isten igéjét. Majd ezután Ezékiel könyvének 36. részének 24-től a 31. versig. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom néked. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked. Ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Most pedig testvérek, lapozzunk át Ezékiel könyvének 36. részéhez, és onnan a 24. verstől fogom a 31. versig olvasni az igét. Ezékiel 36-24. Így szól az ige. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden báványatoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Megszabadítlak benneteket minden tisztátalanságotoktól. Parancsolok a gabonának, megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget. Megszaporítom a fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket éhínség miatt a népek. Akkor visszagondoltok arra, hogy milyen gonoszul éltetek, és milyen rosszak voltak tetteitek, és megundorodtok magatoktól utálatos bűneitek miatt. Imádkozzunk! Úr Jézus, kérünk, Uram, hogy légy közöttünk a te lelkeddel, és add, hogy megérthessük az írásokat. Ámen. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy ez egy olyan történet, Nikodémusnak a története, amelyet minden Bibliát olvasó ember nagyon jól ismer. És sokszor azt gondoljuk erről a történetről, hogy nagyon könnyű ezt megérteni. Aztán, mikor egy kicsit belemélyed az ember, akkor rájön arra, hogy bizony nagyon nehéz ezt megérteni. És hogyan is kell erről gondolkozni? Nem tudom erről a választ. És Isten majd az életem folyamán, meg reméljük mindannyiunk élete folyamán, majd egyre több látást ad, hogy megértsük pontosabban, mit is jelentenek az Úr Jézus szavai. Azt viszont megállapítottam, testvérek, hogy Nikodémussal volt egy baj. Sok mindent hallott Nikodémus. Hallotta, testvérek, a ruhabojtoknak a susogását. Hallotta a köntösének a hangját. Hallotta a sok-sok imádkozást. Hallotta a törvénykönyvnek, a lapjainak a susogását. Egy valamit nem hallott, testvérek. a léleknek a zúgását. Ezt az egyet nem hallotta Nikodémus, pedig erre az egyre lett volna a legnagyobb szüksége, hogy meghallja egyszer Isten szellemének a zúgását. És amikor az Úr Jézus elkezdett beszélni neki arról, hogy te ezt nem tudod, pedig tudni kellene neki, akkor az Úr Jézus nem véletlenül és nem vádlóan teszi neki ezt a megjegyzést, hanem igenis elmondja, hogy Nikodémus, ne csodálkozz ezen, amiket mondok, hogy újonnan kell nektek születnetek, ezt nagyon jó kellene, hogy tudjad. És hogy honnan kellett volna, hogy tudjad? Az Ezékiel 36-ból. Ezt a szent lélek sok-sok évszázaddal Nikodémus előtt már kijelentette, hogy lesz, s mint lesz. Testvérek, a léleknek a zúgását nem csak az újjászületéskor hallja az ember, hanem a léleknek a zúgását azt egy egész életen át kell hallani. A lélek zúgása nem csak azt jelenti, hogy születés történt, hanem a lélek zúgása azt jelenti, hogy élet van. Ahol, testvérek, nincsen a léleknek a zúgása, ahol nem halljuk a szélnek a zúgását, ott nem történik születés. Bármi is látszik. Bármi is történik a szemünk előtt, születés biztos, hogy nem történik. És testvérek, abban a szívben, abban az életben, ahol nem lehet látni, nem lehet hallani, nem lehet tapasztalni a léleknek a zúgását, abban az életben biztos, hogy nincsen élet. Bármi látszik, bármit tapasztalhatunk, és bármit mutathatunk magunkban. A kérdés feltevődik, testvérek, hát hogyan lehet hallani a léleknek a zúgását? Mikor tapasztalható a léleknek a zúgása? Mit jelent az, hogyan láthatjuk az, mikor egy ember életében Isten lelke fuval? Mikor egy embernek az életét Isten lelke átmossa? Hogyan tapasztalható ez? Testvérek, nem tudtam ezt magamtól kitalálni, hanem elővettem azt az igeverset, amit fel is olvastam, és amire valószínűleg az Úr Jézus is gondolhatott, és amit a citátumban is megtalálható az összes fordításban, az Ezékiel 36-ot. És olyan szépen a Szentlélek összerendezte nekünk azokat a dolgokat, hogy hogyan lehet megállapítani azt, mikor a lélek zúg, mikor a lélek átfúval egy ember életén. Az első dolog, hogyha az Ezékiel 36-hoz lapozunk, úgy kezdődik, kihozlak benneteket a népek közül. Ez a születés, testvérek. Mikor az embert Isten kihozza a népek közül. Akik járnak Csorvásra, és emlékeznek még Sztrovec János bácsira, minden egyes alkalommal elmondta, hogy született újjá. Minden egyes alkalommal. És tudják, testvérek, én azért szerettem oda menni, mert minden egyes alkalommal könnyezve mondta ezt el nekem, és minden egyes alkalommal örömmel hallgattam. És elmondta, hogy amikor kint volt Németországban, hadifogságban, akkor ő ott cigarettázott, és egyszerű életet élt, és egyszer a társától kapott egy Bibliát, és elkezdte olvasni a Szentírást, és azt mondta, hogy mikor odaért Péter levelébe ahhoz a részhez, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott titeket, azt mondta mindig, én akkor úgy sírtam, mint egy taknyos gyerek. Tudják, testvérek, mi történt? Születés! Felsírt a gyermek! Felsírt akkor egy 20 éves ifjú, aki aztán 70 éven keresztül megtartotta a hitét, és hűségesen szolgálta a megváltóját. Testvérek, akkor hallatszott valami ott azon a fronton, vagy abban a hadifogságban a Biblia mellett? Felsírt egy ember? Ez a szél zúgása volt. Hogyan lehet ez? Nem tudjuk. Azt mondja az Úr Jézus, nem tudod honnan jön, nem tudod honnan megy, egyszerűen csak hallod, érzékeled, hogy valami történt. Ezt élte meg János bácsi. És van egy nagyon fontos tanulság, amit az ő életéből meg kell tanuljunk. Az a tanulság, amit Péter apostol ugyanebben a levélben megörökít, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, és most kell figyelni, Isten élő és maradandó igéje által. Honnan van az újjászületés? A hit hallásából, Isten igéje által, Isten munkálkodik. Testvérek, ez egy olyan terület, ahova ember nem teheti be a lábát. Odd le a sarodat, ember, ne is menj oda, a szent hely, ahol jársz. Te nem vehetsz részt abban, hogy valaki megszülessen. Ez Isten privilégiuma, ez egy olyan, mint egy műtő, ahova nem mehet be bárki, csak a szakavatot sok-sok 10 évet tanult orvos, hogy átültessen egy szervet, hogy új szívet adjon. Senki nem mehet be oda. És akkor teszi, amikor jónak látja. Egyedül egy dolgot tehetsz, testvérem, megadod a körülményeket hozzá, hogy megszülethess. Mit csinálsz? Kezedbe veszed az igét, és hallgatod az ige hirdetést. Testvérek, van egy amerikai ige hirdető, aki nagyon-nagyon keményen bírálja azt, mikor az emberek evangelizációs összejöveteleken vesznek részt, és megkérdezi, át szeretnéd adni a szíved Jézusnak? Aki át akarja, nyújtsa fel a kezét, felnyújtja. Rendben, te már a mennyország tagja vagy, hirdeti sok helyen. És azt mondja ez az evangélista, és egyetértek vele, ez nem újjászületés. Ez nem újjászületés. Lehet közte, de nem lehet mondani, hogy ez az újjászületés. Emberi ráhatás sokszor. Testvérek, elmondta ez az evangélista úgy azt a történetet, hogy egyszer Alaszkába prédikált egy 15-20 fős gyülekezetben. Elkezdte az ige hirdetést, és mikor elkezdte, belépett egy körülbelül 70 éves ember. Azt mondta, hogy akkora volt, mint egy hegy. Ott minden embert azonnal meg tudott volna verni, egy óriási tagba szakadt ember, és végig ott ült. És azt mondta, hogy nála szomorúbb embert még nem látott az életben. És mikor vége lett az ige hirdetése, oda ment hozzá, és megkérdezte, mi baj? Azt mondta az ember, én egész életemben semmitől se féltem, de most félek a haláltól. Mert most jövök az orvostól, és azt mondta, hogy 3 heten van hátra. Azt mondta, hogy egész életemben kint éltem egy farmon, ott Alaszkába, ahova csak repülővel vagy tutajjal, hajóval lehetett elmenni. És eljöttem ide Isten házába, megkérdezte az ige hirdető. És értette az igét? Hát, értettem. Azt mondja, hát itt most egyet tehetünk. Én most itt maradok, maga is itt marad. És olvassuk az igét, és megvárjuk, hogy Isten mit cselekszik. Mit tett volna egy átlagos evangélista? Mit tett volna egy mai korszellemhez igazodó igehirdető? Imádkozzunk! Elmondja, mert megtérők imáját vele, már mész a mennybe, üdvösséged van, testvér! Ez az út. Nem ez az út. Mit csinált ez a testvér? Elkezdték olvasni a Szentírást. Az Ószövetségben végig mindent, aztán az Új Szövetségben mindent végig, ami az ember üdvösségéről szól. És aztán, amikor teljesen kimerültek, azt mondja, értetted? Hát értettem. Na akkor imádkozzunk. Imádkoztak. Már ki voltak merülve. Nem tudták, mit csináljanak. Ezt azt mondja, olvasd el még egyszer a János 3.16-ot. Azt mondta, már milliószor elolvastuk. És akkor elolvasták a János 3.16-ot, és egyszer azt mondta az evangélista, ezt az arcot nem felejtem el. Felragyogott az arc, és azt mondja, meg vagyok mentve. Örök életem van. Tudják, testvérek, ez az ember ekkor született újjá. Nem végezhette el az evangélista. Nem lehetett volna rátukmálni, hogy neked rá most már baptista hívő vagy, akármilyen hívő vagy, azért, mert elmondtál egy imádságot. Nem lehetett. Isten lelke tudja ezt elvégezni, testvérek. Ugyanolyan munka ez, mint mikor az Emmausi tanítványok együtt mentek az Úr Jézussal. Csodálkoztak. Gerjedezett a szívük. Mi nem történt? Hát nem ismerték meg, hogy ki beszél hozzájuk. Az Isten, az Úr Jézus, mikor megtörte a kenyeret, megnyílt a szemük. Testvérek, ilyen az újjászületés. Ilyen az újjászületés. Én arra emlékszem vissza 10-valahány évvel ezelőtt. Ott voltam a bűnökben, szenvedtem, sanyarogtam a képmutató életem miatt, és tudtam én, hogy mit kell tennem, elhagyni minden bűnömet, és elhagytam minden bűnömet. És tudtam azt is, testvérek, hogy megvan írva a Szentírásban, hogy hű és igaz, aki megvallja a bűneit, annak megbocsátja az Úr. Minden tudtam, csak éppen mégse éltem át. Nem tapasztaltam semmit. Aztán egyszer egy testvérrel imádkoztunk együtt. Abban a teremben, ahol tanítok. Testvérek, akkor az Isten szólt hozzám. És azt mondta, örökkévaló szeretettel szeretlek téged, semmi sem választhat el engem a te kegyelmedből. És onnantól kezdve, testvérek, tudtam. Ez egy olyan tudás, testvérek, amit nem tud más megadni nektek. Ez egy olyan tudás, amikor Isten megszólít titeket, hogy tudjátok, hogy az övé vagy, amit senki ki nem rabolhat a szívedbe. Egyszerűen tudtad, hogy egy olyan kötél, egy olyan kapocs jön létre közted és a megváltó között, amit nem lehet elvágni. Ő nem vágja el, te elvághatod.
Létrejött egy kapos testvére. Tudjátok, ez olyan tudás, amiről Jobb beszámol az ő könyvének a végén. Ezt írja Jobb. Csak hírből hallottam rólad, de most már saját szememmel látlak. Eddig csak tudtam, hogy van Isten, mindent tudtam, de semmi nem volt az enyém. Testvérek, ez az, amikor a szél elkezd zúgni egy ember életében. Testvérek, itt kezdődik a hívő élet. Innentől lehet elmondani, hogy valakinek gyülekezeti tagsága van, Isten hívő népe közé beépült. Egy kő lesz Isten népe közé. Ha ezek a dolgok nem történtek meg, ha Isten a te lelkeddel együtt nem tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermeke vagy, tedd fel a kérdést, hallottad-e életedben a zúgást, vagy megtévesztett vagy? A sátán, ami lelkünk ellenségének a legnagyobb célja, hogy becsapjon minket, mint ahogy Évát is rászedte az édenkertbe. És ahogy sok-sok embert rászedett az édenkertbe. Most is rá akar szedni titeket arra, meg sok embert arra, hogy azt higgyék magukra, hogy ők Isten gyermeke, és nem azok, mert soha nem zúgott a szél. Csak esetleg valami érzelmi hatás érte. Olvassátok el, testvérek, a János 3 előtt, a János 2, 23-24. Mi történt itt? Amikor Jeruzsálemben volt, a húsvét ünnepén, így írja a Szentírás, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindannyiukat. Mert nagyon jól tudta, mi lakik az ember szívében. Hány és hány olyan ember van, aki látja a jeleket, aki lát csodás dolgokat, aki megtapasztal hatalmas nagy dolgokat, és nem születik újjá. Azt hiszi, hogy valami történt, de csak egy felszínes érzelmi dolog. Nem hatott le az Isten igéje egészen mélybe, a szellemébe, csak az érzelmi, a lelki vonalon maradt meg. És ugyanez elmondható értelmi vonalon is, nem csak érzelmi vonalon, mikor valaki megérti Isten igéjét, tudom, hogy mi van írva, és azt mondja, elfogadom, de ő is se jutott tovább, mint az érzelmi, ugyanazon a lelki síkon maradt. Értelem, érzelem, még mindig ugyanott van, nem tudott mélyre menni. Nem tudta Isten gyökeresen az ember szívét átformálni, nem tudott megszületni. Csak valamit karcolt, valamit súrolt, valami odaért. Megrengett a föld, megrengett a szív. De mit mond erről az ige? Van olyan mag, amely a köves talajba hullott, ha nyomorúság, üldöztetés, azonnal eltántorodnak, mert nem tud a gyökér mélyre menni. Nem jutott az az isteni erő egészen mélyen a szívében, ezért ha jön a nyomorúság, ha jön a próba, eltántorodik. Ha az érzelmi alapon álló ember, hogyha elmúlnak az érzelmei, elmúlik a jó hangulat, mit csinál? Eltántorodik, visszatér a rendes kerékvágásba minden. Ha az értelmi embernél elmúlik a megvilágosodás, és hall egy nagyon-nagyon bölcs elmélkedést, a Bibliát, ami cáfolja esetleg, azonnal megtántorodik az Úr Jézus mellett. Ki az, akinek megvan az esélye, hogy megmaradjon az ige mellett? Az, akinek a szívébe ment, és akiről azt írja Pál apostol, hogy íme újjá lett minden. Íme a gyökerek, íme az alapok lettek újjá. Egy kősziklára épül az élete. Innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy halljuk a szélnek a zúgását. Kedves testvérek, ugyanilyen becsapás és ugyanilyen nagyon nagy mesterkedése az ördögnek a bemerítés. A bemerítés. Az ördög mindig a legszentebb. Istennek a legnagyobb ajándékait veszi célba, és azokat akarja tönkretenni, azokat akarja hamisítani, bemocskolni. Testvérek, nagyon-nagyon vigyázni kell a bemerítéssel. Miért? Hány és hány ember bemerítenek úgy, hogy nem az Úréi. Azt mondta Kornya is, hány ördögöt bemerítettem. Szándékosan? Nem. Dehogy? És ki lenne az, aki szándékosan? Nem. De testvérek, nagy a felelősség. Nem lehet azt mondani, jó családba származik, majd beérik a drága. Nem lehet azt mondani, a mi fiunk, majd itt lesz közöttünk, beépül. Nem lehet! Testvérek, nem lehet azt mondani, hogy benne van a korban, és most már épp ideje. Érte egy kis lelki hatás, itt az ideje, hogy bemerítsük. Nem lehet! Testvérek, nem lehet azért bemerítkezni, mert a szülők versenyeznek egymással. Az én fiam bemerítkezett, a másik én még nem. Na, nekünk is akkor össze kell szedni. Nem lehet. Miért? Mert egy életet, élet forog kockán. Egy életre becsaphatunk valakit. Egy életre besaphatunk valakit, hogy te már Isten népének tagja vagy, és nem, mert még nem fújt a szél. Mi nem tehetünk hívővé senkit. Isten lelke munkája, de mi mindent megteremthetünk azon, ami rajtunk múlik, hogy megtörténjen ez a csoda. És akkor áthatjuk az atyát, és örvendenek a mennyben. Testvérek, ha mégis ezt tesszük, megfosztjuk attól az örömtől azokat az embereket, hogy úgy menjen be a vízben, hogy íme tudom, bennem megtörtént, íme újjá lett minden, és ezt mindenkinek el szeretném mondani. Ezt fogom kiábrázolni, meghaltam a réginek, és új ember vagyok. Lehet, hogy még nem látszik minden területen. Lehet, hogy még nem látszik, de látszani fog. Látszani fog, amikor megszületik. Miért? Azért, mert mikor valaki átlép az egyenlítőn, a déli féltekéről az északi féltekére, nem látszik, hogy az északi féltekén van már, de hogy távolodik szépen az egyenlítőtől, azonnal látszik, hogy más lesz az éghajlat. Ugyanúgy, aki távolodik a régi életétől, a régi bűneitől, egyre jobban, minél jobban távolodik, annál jobban látszik, hogy felkelt a nap a szívébe, és fent ragyog egészen a délig, és aztán elszólít az Úr bennünket. Testvérek, ez az első pont és legfontosabb, erre szerettem volna a legtöbb időt felhasználni, zúg a szél, amikor az ember bekerül Isten népébe, amikor újjászületik, amikor üdvösséget nyer, amikor polgárjogot nyer a szentekkel együtt a mennyországba. Mi a következő? Lapozzunk vissza Ezékiel könyvéhez. Következő. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Testvérek, Isten tisztogató munkája nem egyetlen egy pillanatra összpontosul. Nem úgy van az, hogy amikor az ember megtér, akkor Isten letisztítja, és onnantól kezdve tiszta életet él. Hanem Isten egész életében az ember tisztogatja folyamatosan. Akiben ez a munka nem végződik, ott bajok vannak. Ott nagyon nagy bajok vannak. Testvérek, úgy szokott általában történni, hogy amikor az ember találkozik Isten igéjével, és Isten újjászüli, egy hatalmas nagy tisztogatáson megy keresztül, ezek nagyon látványos dolgok. Általában az elején történnek a látványos dolgok. Elhagyom a dohányzást, felhagyok a régi életvitelemmel, törvényesen kezdek járni, rendbehozom a rendezetlen kapcsolataimat, sorolhatnám kinek-kinek azokat a dolgokat, amelyek sokszor még a világ szemében is elkőselenek, bűnösek vagy megvetendők. Ezek nagyon látványos dolgok az elején. És tudják, testvérek, amikor itt elkezdődik, ez is a szélzúgása, ekkor is lehet hallani a szélzúgását, de utána végig kell hallani a szélzúgását, hogy a lélek munkálkodik. Akkor jönnek a mélyebben fekvő dolgok. Az már nem annyira látványos, és nem annyira feltűnő, és nem fognak neki annyira örülni, mert nem fogják látni. És tudják, testvérek, ezek a mélyebben fekvő dolgok, amiket Isten lelke tisztít, máshol úgy mondja később a Szentírás, hogy megszabadít tőlük ezektől a tisztátalanságtól, bálványoktól, ezek sokszor nagyon drágák. Nagyon drága dolog tőlük megszabadulni, és nagyon hosszú idő megszabadulni tőle. Én nem értek a házépítéshez, de annyit hallottam, hogy amikor már fent vannak a falak, és rajta van a tető, onnantól azt kell mondani, hogy ne örülj ember, mert most jön még a drágája. Ezt mondták nekem a hozzáértők, hogy így van, majd mindenki eldönti magára, mert addig szép látványos még fent van a ház, de azt mondják, hogy na mikor jön a burkolás, ez a cső, az a cső, itt, ott, szigetel és minden, az sokszor többe kerül, mint a látványos dolgok. Én csak azt tapasztaltam meg, testvérek, ablakokat cseréltünk a házunkon, egy nap alatt az összes ablak ki volt cserélve. És aztán még majdnem egy héten keresztül csinálták, hogy szép legyen. Hogy ne legyenek lukak, itt kitölteni, mit tudom én, amik kell. Testvére, amikor látványos volt, az gyorsan ment. Az nagyon gyorsan ment. Az aprólékos munka, amitől az ablak lesz, amitől az a helyén lesz, amitől az ház lesz, az lassan ment, és tudják, testvérek, az a drága. És ugyanígy van a ti lelketekben, ugyanígy van az emberek lelki életében, amikor Isten elkezdi ott a mély dolgokat feszegetni, amikor attól akar megtisztítani, ami ott van a sutban, ott a sarokban, amit senki nem lát, azok drágák lesznek. Az fog a legjobban fájni az emberi szívnek, és azt tart Istennek sokszor a legtovább. És aki, testvérek, ezt a munkát nem vállalja, az sajnos azt mondja Péter igéje róla, hogy vak lesz, rövidlátó, stb. Nem szabad ezt megkínélni. Amikor, testvérek, Nikodémus történetét tanulmányozzuk, Én amikor végig gondoltam ennek fényében Nikodémussal, ami történt, meg amit tett az Úr Jézus, amit vele beszélgetett, én azt éreztem, hogy az Úr Jézus Nikodémusra nagyon keményen bánik. De ez nem véletlen, mert éjszaka ment oda Nikodémus, és valószínűleg tudta is az Úr Jézus, hogy egy lehetőség van. Az Úr Jézus úgy kihasználta ezt a lehetőséget, hogy aztán olvasunk még Nikodémusról, mikor Arimátia Józseffel viszi a Jézus testét. Ő, én meg vagyok győződve, ő hívő lett. Nikodémus hívő lett szerintem. És amikor Nikodémus oda ment, az az ember testvérek, aki a népnek a vezető embere volt. Az azt jelenti, hogy a Sanhedrinnek, a nagy tanácsnak a 70, ő a egész országnak a 70 legfőbb embere, mint Magyarországon az első 70 ember. Ott annak a tagja volt, farizeus volt. Hát a farizeusok testvérek, az volt a céljuk, hogy teljesen szó szerint, betű szerint megtartsák a törvényt, és mindentől elhatárolódjanak, ami picit is beszennyezné őket. Az a nevük különben, a farizeus szó azt jelenti, hogy elkülönült. Ők voltak a szentek, az egész nép nagyon-nagyon nagy tisztelettel övezte őket. Az ő szavuk, az ő írás tudó farizeusoknak a szava, sokszor testvérek, megbotránkoztató, de többet ért a korabeli leírások alapján, mint magának a Tórának, vagyis a törvénykönyvnek a szava. Nem volt ajánlatos velük szembe menni. Makulátlanok voltak testvérek. Úgy gondolkoztak, hogy a törvény egy virágos kert, ami be van kerítve. Ez a törvény. Ebben nem szabad embernek belerondítani, nem szabad megszegni a törvényt. Mit csináltak? Nehogy megszegjük a törvényt, húztak kívülebb is egy kerítést. Na, azon a kerítésen, hogyha véletlenül bemegy valaki, és átszegi azt a szabályt, vagy megszegi azt a szabályt, még akkor se történik nagy baj. Hát mik voltak ezek? Például azban, hogy hol kezdődik a szombati nyugalom? Amikor az előző nap lemegy a nap. A farizeusok azt mondták, egy kicsit korábban kezdődjön az a nyugalomnap. Így, ha valaki véletlenül dolgozik, akkor nem szegi meg a nyugalomnapot. Aztán volt egy olyan szabály, hogy szombaton nem szabad csak körülbelül 1 kilométer gyalogolniuk, mert a többi az munkának számított, kivéve akkor, ha megszáll az ember, akkor mehetett tovább. Mit csináltak a farizeusok? A szállás az azt jelenti, hogy kétszer eszik. Vittek maguknak 2 napra való élelmet, ott letették egy helyre, az egy szállásnak számított, innentől a szombatnap megszegése nélkül jogosultságuk volt, hogy menjenek még 1 kilométer. Tökéletesen mindent betartottak. Testvérek, azt lehet mondani a farizeusokról, hogy egy makulátlan emberek voltak, akik igazán megütik a mércét. És testvérek, Nikodémusnak, aki egy ilyen ember volt, azt mondja az Úr Jézus, újjá kell, hogy szülessél. Egy valami baj van. Nem fúj a szél. Nem zúg a szél. Minden rendben van. És egy valamit leleplez azonnal az Úr előttünk, hogy aki arra épít, hogy én mit teszek, hogy én ki vagyok, az tisztátalanságban van, és báványimádásban. És ez nagyon-nagyon kemény munkája Istennek, hogy ettől megtisztítsa az embert. Én meg vagyok győződve arról, hogy ez az a bűn, hogy az ember saját maga akar tenni valamit, azért, hogy nem csak, hogy az üdvösségét elnyerje, hanem, hogy Isten szemében kedves legyen, ez a bűn, ez a tisztátalanság sokszor legkeményebb harcai az embernek. Kinek ne fordult volna meg a szívébe az, mikor látja azt, hogy néhány hívő esetleg nem annyira nagy szentségbe jár az Úrral, nem olyan szorosan. Majd én megmutatom, hogy kell hívő életet élni. Én bemutatom a mintakép hívőt. Hát, mintakép hívő testvérek nincsen. Én nekem ez a véleményem. Miért? Mert mindenkit személyesen vezet az Úr. És mindenkinek oda kell figyelni arra, amit Isten neki mond. És ha az egyiknek megenged valamit, az nem biztos, hogy a másiknak megengedi a lélek. És ha valakinek megenged az egyiknek valamit a lélek, az nem biztos, hogy a másiknak nem fogja meg fogja engedni. Nincsen ilyen. Az én egyedüli mércém nem lehetek magam, nem lehetek egy felállított hívő norma, az én mércém Isten vezetése kell, hogy legyen. És testvérek, Istennek egész életen tartó munkai megtisztítson bennünket attól az önhitségtől, hogy bármivel kedves lehetek Istennek. És amikor odajött hozzá Nikodémus farizeus, ezt a leplezte le rögtön. Térj meg ebből, ez báványimádás, amit teszel, ez tisztátalanság. Tudjátok, testvérek, még Egy dolog van, amit ezzel kapcsolatban Isten tisztító munkájával el kell, hogy mondjak, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok. Ami szintén kardinális kérdés, hogy hová fogunk eljutni, milyen hívők leszünk, és milyen lesz Istennel a kapcsolatunk. Az pedig az, hogy hogyan fogtok viszonyulni a Szentíráshoz. Hogyan viszonyul az ember a Szentíráshoz? Ahhoz, hogy az ember helyesen viszonyuljon a Szentíráshoz, Istennek egy nagyon-nagyon alapos tisztító munkát kell elvégezzen folyamatosan a szívünkben. Miért? Azért, mert akár akarjuk, akár nem, be vagyunk szennyezve mindenféle dolgokkal. Be vagyunk szennyezve a tradíciókkal, be vagyunk szennyezve a vallásosság ürességével, be vagyunk szennyezve azzal az életfelfogással, amiben megy a világ, ami az emberek által elfogadott mérce. Be vagyunk szennyezve a humanizmussal, be vagyunk szennyezve mindenféle hamis eszmével, a hiába valóság bolondságaival, amiknek fényében akár akarjuk, akár nem, de olvassuk a Szentírást. Mert ezek ránk rakódnak az életünk folyamán, amiket tapasztaltunk, amiket néztünk, és ezeken a szemüvegeken keresztül nézzük Isten igéjét. És sokszor emiatt nem látunk tisztán. Testvérek, úgy kezdődik a János 3.16, ha egy kicsit előbb nézünk, hogy Jézus megtisztítja a templomot. Nagyon érdekes ez a dolog, mert itt már bukik vagy áll a dolog, hogy hogyan gondolkozok. Máté, Márk, Lukács mikorra teszi a templom tisztítást? A jeruzsálemi bevonuláskor, virágvasárnapkor, ugye? A Jézus Krisztus szolgálatának a végére. János ez ellenben mit csinál? Ő meg a Jézus szolgálata elejére teszi. Na most akkor hol van? Egy templom tisztítás volt, vagy kettő? Na mit mond erre az ember? Hát, elmondom, én nem megnéztem, néhány biblia magyarázatot volt. Ez is, meg az is. Volt, aki azt mondta, hogy egy templom tisztítás volt, ugyanazt az eseményt írták le az emberek, csak hát a Bibliát így szerkesztették össze. A másik azt mondta, kettő templom tisztítás volt, és én ennek hiszek. Tudják, testvérek, miért? Mert a Biblia erről tesz tanúságot, márpedig Isten beszéde színigaz. Ezt hisszük, hogy Isten beszéde tökéletes. Honnan lehet tudni, hogy kettő templom tisztítás volt? János 3.22-től, ha lehet olvasni a Szentírást, azt írják, hogy ekkor még János nem volt börtönbe vetve. Ekkor még János nem volt börtönbe vetve. Amikor Jeruzsálemben volt, már meg is halt János, a bemerítő János. Kinek higgyünk akkor? Egy elmés teóriának? Vagy pedig elhiszem azt, bár logikátlannak látszik, amit a Szentírás állít? Testvérek, erre kell, hogy megtisztuljon a gondolkozásunk. Ezért kell, hogy tisztogassa Isten a látásunkat, hogy a Szentíráshoz úgy tudjunk közeledni, úgy tudjuk fogadni, mint Istennek tökéletes beszédét. Nagyon nehéz. És testvérek, ez nem úgy van, hogy egyszer valaki átesett egy keresztségen, vagy bármi dolgon, valami lelki élmény, és onnantól kezdve jól érti az írásukat. Szüntelenül könyörögnünk kell arra, Uram, add, hogy értsük az írásukat. Szükséges nekünk az, hogy tanulmányozzuk az írásukat, és hogy kikerüljünk ezektől a befolyásoktól. Nézzük a következőt. A következő hely, ahol lehet hallani még a lélek zúgását, Ezékiel 36.26-tól. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Azt műveli Isten velünk, hogy meg tudjuk tartani az ő törvényét, azt képes Isten elérni velünk, hogy meg tudjuk tartani az ő rendelkezéseit. Képességet ad nekünk erre. Olyan ez, testvérek, mint mikor valakinek adnak egy földet, és azt mondják, hogy tessék, műveld meg, de nem adnak hozzá semmi szerszámot. Ez az Isten nélküli ember, aki megpróbálja megtartani a törvényeket, aki megpróbál Isten kedvébe járni. Lehetetlen neki. Lehetetlen neki. És az az ember, aki viszont újjászületett, akinek új szíve lett és új lelke van, annak Isten képességet ad arra, hogy az ő parancsolatai szerint járjon. Miért? Mert Isten adott hozzá képességet. Milyen képességet adott neki? Élő szívet. Mennyből való szívet. Mennyből való lelket. Az a szív, ami a hívőkben dobog, testvérek, az egy darabka menny. Az egy darabka fénysugár a mennyből, ami egyedül képessé teszi az embert, a hívő embert, hogy Isten parancsolataiban járjon. Ekkor van az, testvérek, mikor az ember szívébe oldhatatlan vágy gerjed arra, hogy szentül éljek, hogy az én megváltómnak tetszek. Szépségedet a király kívánja, mondja valahol egy zsoltár. Mikor mindenemet oda akarom adni az Úrnak. Testvérek, nemrég tanulmányoztam az énekek énekét, és egy olyan szép verset találtam. 7. rész 14. A mandragórák illatoznak. Ajtónk előtt ott a sok édes gyümölcs. Van friss, van aszalt is. Szerelmesem, neked tartogattam mindet. Mindet neki tartogatta. Kinek tartogatja az ember a legértékesebbet, testvérek? Kinek gyűjtögeti a legértékesebbet, akit a legjobban szeret? Testvérek, ott volt az az asszony, a drága nádruskenettel, amit oda öntötte az Úr Jézus lábára. Azt lehet, hogy évtizedekig gyűjtögette, de az is lehet, hogy hamar megvolt neki, de évtizedekig tartogatta. És nem tudta, hogy mire fog neki kelleni. Tudta, hogy az nagyon értékes, de tudta, hogy azt olyan alkalomra kell neki felhasználni, azt a drága nádruskenetet, azt olyankor kell, ami a legbecsesebb, ami a legméltóbb. És amikor ott volt az Úr Jézus, az ő szívében nem mondta ki ezeket a szavakat, de az ő szívében ugyanez volt, mint az énekében. Kedvesem, ezt neked tartogattam. Úr Jézus, neked tartogattam a legértékesebbet az életemből. Neked tartogattam azt a privilégiumot, azt a kiváltságot, hogy hozd meg az életembe a döntéseket. Hogy vezessél engem a életem kardinális kérdéseiben. Hogy mutass utat, mit tegyek, mire költsem a pénzem. Mit tegyek az időmmel, neked tartogattam. Nem lehet eltékozolni. Testvérek, ezzel kapcsolatban van egy nagyon szép történet. Én már azt hallottam régebben is, de most újból a kezembe került. És azt szeretném elmondani, aztán hát forgassák majd testvérek a szívükben. Ez egy megtörtént eset, úgy tudom, hogy volt egy 16 éves lány, aki a 16. születésnapjára elvitte az apukája meg anyukája egy elegáns étterembe, hogy megünnepeljék ezt a jeles napot, és innentől kezdve ő nagylánynak számított, aki azért volt valami önállósága bírt ettől kezdve, és kapott az apukájától meg az anyukájától egy gyönyörű, szép karkötőt. Ez egy csodálatos és nagyon értékes karkötő volt, és ez egy különleges karkötő volt. Ugyanis 6 darab zafírkő volt rajta, és 6 darab nagyon-nagyon különböző színű, ez színes karkötő volt, nagyon értékes, drága kő volt. És odaadta az apukája, és azt mondta, ez a tiéd, lányom, de van ehhez egy kis használati utasítás. És azt jelent, az volt a használati utasítás, amikor megfogod egy férfinek a kezét, akkor oda kell adnod a csiszolt gránitot. Amikor elsőnek megcsókolsz egy fiút, akkor oda kell adnod neki a rózsaszín kvarcot. Amikor lesz először egy fiú barátod, akkor a smaragdot kell neki odaadni. Amikor az első fiúnak, akinek azt fogod mondani, hogy szereted, akkor oda kell adjad neki az igaz gyöngyödet. Amikor eljegyzésed lesz, akkor a rubint kell odaadni. És amikor kimondod a boldogító igent, akkor a gyémántot kell, hogy odaadjad neki. Hát örült is a lány neki, meg nem is. Fiatalság, ugye? És úgy érezte ez a lány, hogy ez a karkötő egyszer nagyon védi. Nagyon-nagyon védi ez a pici kis karkötő. Ez megvédi. Máskor úgy érzi, hogy fogva tartja, feszíti, utálta a karkötőt. Aztán úgy történt, hogy az egészet odaadta egyszer a férjének. Mert nem bírt másképp lenni. Odaadta az összes drága követ. Odaadta az összes zafírt, ami azt jelenti, hogy Istennek egy értékes eszköze ő. És testvérek, tartogatta ez a lány az ő értékeit. Nem egy karkötőt tartogatott ő, a tisztaságát tartogatta. Testvérek, van-e olyan az életetekben, amit a megváltódnak tartogatsz? Van-e olyan érték, amit csak Jézus, amiben csak Jézus szólhat bele? Amit odaadod a szerelmesednek, amit úgy gyűjtesz, mint az az asszony, aki gyűjtötte azt a nádrus kenetet, amit majd oda fogsz borítani a te megváltódnak a lábára. Van neked ilyen? Testvérek, mikor ilyen dolgokkal van tel az életünk, mikor olyan dolgokkal van tel az életünk, amiről az enyém, bármikor rendelkezhetek vele, és mégse érintem meg. Mégse nyúlok hozzá. Miért? Mert azt a megváltónak tartogatom. akkor zúg a szél. Zúg a szél. És tudjátok, testvérek, ez a szélzúgás kell, hogy bejárja az életünket. Van még három pont, és azt nem mondom el majd egyszer máskor a testvéreknek, mert nem akarom elhúzni az időt. De annyit szeretnék mondani testvéreknek, hogy minden hívőnek, nekünk olyanoknak kell lenni, mint egy nyitott ablak, amin keresztül befújhat Isten lelke. Ott, ahol élünk. A gyülekezetünknek olyannak kell lenni, mint egy nyitott ablak, ahol keresztül fújhat Isten lelke a világban. Ahol zúghat a szél. És meg kell kérdezned magadtól, zúg-e a szél az én életemben? Hogy állsz ezekkel a dolgokkal? Hogy állsz, testvérem, azzal, hogy kihozlak benneteket abból a világból? Visszamentél már? Vagy tekintkedsz vissza, mint Lótnak a felesége? És meg vagy merevedve, nem tudsz tovább jutni a lelki életben, mert le vagy sóbálványá vagy várva, mert végig a hátad mögött levő világ után sorvágozol. Hol tartasz? Fúj még ott a szél? Vagy hogy állsz a tisztasága a testvérem? Isten munkája végig tisztogatja még mindig az életedet? Fúj Isten lelke a te életedben? Vagy hogy állsz az új szív kérdésével? Mikor Istennek adod át az utat? Mikor neki adod az elsőbséget, neki készíted az legdrágábbat, mikor a szentség útján jársz? És elmondom még a következőt. A következő az azt jelenti, ahol lehet hallani az Úrnak, a szelének a munkáját, az mondja, én népem lesztek, ti meg én Istenetek lesztek. Mikor csak Isten az Úr a te életedben. Tudjátok, testvérek, Isten királysága, Isten országa azt jelenti, hogy Isten király uralma, mikor ő uralkodik. Fúj még a szél az életedben, Isten uralkodik rajtad. Következő, mikor visszagondoltok bűneitekre. Aki nem gondol vissza, az elfelejtkezik arról, hogy honnan esett ki. Hogy milyen mélységekből szabadította meg az Úr. És az bizony vak lesz. Rövidlátó, és az utolsó pedig azt jelenti, megundorodtok magatoktól. Mikor az ember azt mondja, megítélek mindent. Tudják, testvérek, a ítélet azt jelenti, hogy tisztázás. Az ítélet azt jelenti, hogy elválasztás. És mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy eljön ítélni élőket és holtakat, akkor tudjátok, testvérek, mit jelent az? Azt jelenti, hogy mindent le fog tisztázni. És el fogja választani az igazat a hamistól. Ott nem lesz szürke. És egyedül akkor nem történik ez meg, ha most a te életedben elválasztod, letisztázod, hogy mi az igaz, mi a hamis. Nincsen szürke. Nincsen szürke, nincsen homály. Igaz vagy hamis. És az embernek el kell valahol választani ezt a kettőt. Ez az ítélet, ez az, amikor le van írva az úrvacsora igéknél, ha magunkat ítélnénk meg, ha magunkat tisztáznánk le, ha magunkban választanánk ketté az igazat a hamistal, akkor bizony nem esnénk Isten ítélet alá, nem Isten fogna elválasztani bennünket, mint kecskéket esetleg a juhoktól. Fújja a szél, testvérek. Hogyan lehet, hogy fújjon a szél? Úgy, hogy felnéztek az érc kígyóra. Ennyi az egész. Nézni kell az érc kígyót, a megfeszített fiút, a megfeszített messiást. Nézni kell, és a szívetekben egyfolytában imádkozni kell. Uram, add, hogy egy kicsit többet megértsek belőle. Add, hogy egy picikét jobban átadjam neked. És akkor fújni fog a szél. Ámen.